Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét Mózes első könyvének 28. fejezetéből. A 10. verstől olvasom, a következőképpen hangzik. Jákob pedig elindult Beer-Sebából és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld bora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a mennyi kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Az a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz. És bármit adsz nekem, a tizedét adom neked. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, sokan szeretik a hajnalt. A hajnalnak nagyon sok szimbolikája van, nagyon komoly jelentősége van, jelentése van a hajnalnak. Jelképezi nem csak az éjszaka végét, hanem jelképezi az újrakezdést is, jelképezi az új lehetőségeket is, az újrainduló életet, hogy ismét egy napot kaptunk az Úrtól, ismét egy új nap, amin lehetőségünk van élni, és ezt ajándékba kapjuk az Istentől. Én valahogy azt gondolom, hogy amióta közvilágítás van, úgy annyira nem tudjuk ezt értékelni, hogy mit jelent a hajnal. És annyira nem tudjuk azt értékelni, hogy mit jelent a sötét éjszakába feltűnő első világosság, amikor hirtelen elkezdenek körvonalazódni a dolgok. Számos zsoltár, számos reggeli zsoltár beszél arról, hogy dicsérjük Istent azért, mert újra kezdődik egy nap hajnalban, újra kezdődnek a lehetőségek, dicsérjük azért, mert átsegített bennünket az éjszakán, és mert ez az új nap lehetőségeket tartogat számunkra. És akkor ezzel szemben ott áll az alkony, ott áll a naplemente, amely hát mindegyikünket elkápráztat, egy gyönyörű látvány. Azt már lehet nézni, ott már az embernek nem vakítja ki a szemét, hogyha a lemenő vagy a éppen lebukó napot szabad szemmel nézi. Nagyon szép látvány, de mindig benne van az elmúlás, mindig benne van a napnak a vége, benne van a sötétedés, benne van a lezárulás. Itt Magyarországon ez olyan normális idő szerint működik. Azért emlékszem még finnországi egyetemi tanulmányaimból azokra a keserves téli időszakokra, amikor 10-kor világosodott, vagy hajnalodott, délután 2-kor már besötétedett, és mivel én 8-tól az egyetemen ültem, ezért ilyen ablaktalan szobában, ezért hetekig nem is láttam természetes fényt. Hát ott azért megtanulja az ember értékelni, hogy cserébe viszont nyáron a finneknek sok fény adatik, mert ott meg minden megfordul. Szóval mindig is csodáltam azt például a sötét erdőt, amihez az embernek hozzászokik a szem, és akkor rájön, hogy a sötétségben is mennyi minden történik. Hogy a sötét, az nem azt jelenti, hogy mindennek vége, hogy minden elmúlik, hogy bezárulnak a lehetőségek. akinek a szeme hozzászokik a sötéthez, az az erdőben is képes észrevenni azt a félelmetes erdőben, hogy micsoda élet van ott éjszaka. Sokszor mi a nappaltól várjuk a lehetőségeket, az éjjeltől, a sötétségről pedig úgy gondolkodunk, hogy az a napszak, amikor nem történik semmi. Az, amikor minden megáll. És hát valóban a munka megáll. De sokszor talán éppen fordítva történik ez, hogy a nappal válik sok ember számára dermedté, feszülté, hogy a nappal nem tudja az ember letenni az életének a dolgait, és éjszaka jön az a pillanat, amikor el tud csendesedni. Vagy nagyon sok művész dolgozik így, akik nappal nem tudnak alkotni, neki kell a világnak a csendje, a sötétsége, már nem átvitt értelemben, hanem a fizikai sötétsége. Kell az, hogy megnyugodjunk körülötte a világ. Nagyon sokáig próbáltam az ima életemet úgy kialakítani, hogy délelőtt beiktatok egy fél órát, amikor imádkozom. Hát én bárhányszor próbáltam, én ezt nem tudom csinálni. Én nem tudok délelőtt imádkozni. Nem csak azért, mert ándon csörög a telefonom, bár azt mindig olyankor félreteszem, meg kikapcsolom, hanem azért, mert délelőtt olyan gyors a világ, olyan gyorsan történik minden, hogy egész egyszerűen az elcsendesedésnek a helye nem véletlenül. Nikodémus úgy megy oda Jézushoz, este, éjszaka, csendben, amikor besötétedik, amikor mindenki kicsit békén hagyja a másikat, amikor magunk felé tudunk fordulni, és magunkra tudunk figyelni, és az Isten felé tudunk fordulni. Ez a történet, ez azt világítja meg, vagy arról beszél, hogy milyen az, amikor a nappal rettegéssel telik, hogy a nappal az nem azt jelenti, hogy én világosan látom a dolgokat, hanem Jákóbot retteg, Jákób fél. Jákóbnak ezernyi kérdése van. Jákóbról szól ez a történet, aki menekül Ézsau a testvérének a haragja elől. Csalással szerezte ugyanis az áldást. Hát jogos a félelme. Csalással szerzett áldással menekül, és hiába milyen érdekes az is, nem, hogy rajta van az Úristennek az áldása, és mégis fél, mert érzi, hogy ez csalással szerezte. Ez neki nem járt volna úgy, ahogyan ő ezt kicsalta a testvérétől. Övi az áldás, mégis menekül, gyötrődik és bizonytalan. És amikor megy halad a nap közben, akkor bénult és terhelt és fáradt, és este mi történik? Az, hogy ez a Jákob lepihen. Ez nem egy ilyen nagyon kedves lepihenés. Én ezt úgy érzem, amikor ezzel a történettel foglalkoztam, hogy talán olyan lepihenés lehet ez, mint amikor az ember egyszerűen nem tud tovább menni. Tehát, hogy így lezuhan. Hogy így nem tudja, hogy hogyan menjen tovább. Nem tudja, hogy milyen úton menjen. Hogy teljesen megbénítja az, ami őt körülveszi. És amikor besötétedik, akkor lezuhan, és álomba merül, és ebben a pihenésben, és ebben a sötétségben Isten valami nagyon különleges üzenetet készít elő neki. Tehát pont az éjszaka lesz annak a terepe, az álom lesz annak a terepe, amitől mi olyan nagyon félünk, hogy álom így, álom úgy. Hát hány alkalommal üzen Isten az álmon keresztül a Szentírásban? Hány alkalom, nagyon sok történetet ismerünk, amikor Isten álmon keresztül üzen, az álmokon keresztül mond nekünk valamit. Isten nem akkor érkezik, amikor Jákob várja. Ez a Jákob az áldon imádkozik. Ő kéri az Istent, hogy segítsen neki. Isten nem akkor segít nekünk, amikor én azt mondom neki, hogy neked most kell segítened. Amikor én azt kérem. Amikor úgy gondolom, hogy ez így jó lenne. Isten olyan, mintha arra várna, hogy az ember képes legyen arra, hogy a gyeplőt a keze közül kiengedni. Mert amíg én akarom megmondani, hogy mi hogyan történjen, hogy Isten hogyan segítsen nekem, addig az Isten nagyon nehezen fog szóhoz jutni. Az Isten akkor tud szóhoz jutni, amikor én azt mondom, hogy kitárom a kezemet, nincs benne semmi, koldus vagyok, nem szorongatok semmit, Istenem, tölts el, legyen úgy, hogy te akarod. Én már azt se tudom neked megmondani, hogy hogyan legyen az. De hogy legyen az, amit te gondolsz, ami jó lenne. És akkor ebben a ilyen kinyújtott, vagy kitárt, vagy kinyitott kezek esetében az Isten utat tud hozzánk találni. Az Isten nem azokhoz az emberekhez talál utat, akik így ragaszkodnak az életük dolgaihoz. Hanem az Isten azokhoz az emberekhez talál utat, akik annyira elfáradnak, hogy beismerik, hogy semmi nincs a kezükben, ami az övéké lenne. És akkor Isten ott be tudja tölteni a hiányt. Sokszor ez az odabízás, ez nem is teljesen olyan odabízás, ami erre gondolunk, mert itt nem arról van szó, hogy Jákob kéri az Istentől, hogy most mindenképpen valamit csinálja az életem, mert Jákob nagyon elfárad, kétségei vannak, nem tud más csinálni, nem tud tovább menni, lezuhan, és nem marad más neki, mint az, hogy álmodjon, mint hogy pihenjen. Hogy elfogytak a lehetőségei, elfogyott az ereje, és ebben az erőtlenségben és ebben a fizikai lelki sötétségben az Úr úgy döntött, hogy az éjszakai álmán keresztül ad neki üzenetet. Hát, kedves testvérek, erre Jákob nem számított. Ez nem volt az ő tervében benne. Mi is valahogy másképpen képzeljük el az Úristen működését. Ez egy meglepetés volt számára. Jákob nem látta alkalmasnak az időt, az Úristen meg alkalmasnak találta. És csak úgy tényleg zárójelben szeretném megkérdezni, hogy nem nekünk is, vagy nem velünk is hasonlóan történik ez, hogy van, amikor olyan kevés erőnk van, meg annyira elfogynak a lehetőségeink. Azt látjuk, hogy így, azt se tudjuk, hogy mi lesz holnap. Hogy lelkileg, fizikailag elfogynak a lehetőségünk, a terveink, nincsen erő, és akkor mit tud tenni az ember? Mit? Semmit. Amikor tényleg elfogy, akkor az ember semmit nem tud tenni. Az ember azt tudja tenni, hogy azt mondja, hogy kitárja a kezét, hát majd lesz valami. Majd lesz valami. És amikor mi nem tudunk sokat tenni, az Isten akkor tud nagyon sokat tenni. Ez a Bibliának az alapvető üzenete. A Szentírás történetei olyan történetek, amelyben az Isten tesz valamit értünk az emberért, de olyan dolgot, és itt jön a érdekesség, hogy olyan dolgot, amiről az ember nem is álmodott. A legszebb álmaiban sem képzelte volna. Tehát az Isten mindig többet ad, mint amennyit én kérek tőle, vagy mint amennyit én gondolok róla. Az Isten mindig többet tartogat számomra. Mindig sokkal többet kapunk tőle. Csodát tesz a reménytelen helyzetben a reménytelen emberrel. Hát ezek a történetek, a Szentírás történetei nem az embernek az erejéről szólnak, hogy milyen csodás emberek éltek akkor. Dehogy? Hát ma szólhat-e bármi arról, hogy milyen csodás emberek vagyunk? Vagy a világban milyen csodás emberek vannak? Hát dehogy? Hát ezért van értelme még ma is Istenről beszélni, hogy rávilágítsunk arra, hogy Isten milyen csodás, hogy Isten mit tud nekem adni, hogy Istennel együtt mivé tud válni az életem. És hogy Isten nélkül meg mennyire szertefoszlik az életem, és mennyire erőtlenné leszek. De úgy Istennel meg minden az enyém lehet, amire a lelkem mélyén vágyom. Hát Jákob jövőt kap, és célt kap, és ígéretet kap. Nincs itt még szó hajnalról. Hát ez is borzasztóan érdekes, hogy nincs szó hajnalról, nincsen szó arról, hogy azonnal elkezd világosodni, azonnal megjelennek az első fénysugarak. Nem tudja Jákob, hogy ez hogyan fog történni. Hát talán erre van a legnagyobb, vagy itt ezen a területen van a legnagyobb szükségünk a bizalomra, ugyanis azt nem tudjuk, hogy Isten hogyan fogja az ígéreteit valóra váltani. Én csak egyet tudok, hogy Isten ígér valamit nekem. Csak az a baj a mai világgal, és az a baj velünk, és az a baj mindenkivel, hogy ma annyira a megoldások emberei vagyunk, annyira praktikusan gondolkodunk, hogy ha nem látjuk az utat valahova, akkor értelmetlenné válik a cél is. Annyira a hogyan foglal le bennünket, hogy valamit hogyan tudok elérni, azt a célt kitűzöm, és akkor azt hogyan tudom elérni. Ez tart bennünket fogva, a hogyan. Pedig Istennél más dolgok vannak, Istennél a mi a fontos, hogy mit ígér nekem Isten. Az, hogy hogyan, azt majd megmutatja holnap, meg holnap után, meg amikor majd elkezd világosodni, amikor majd fény jön az életembe, akkor megmutatja. Talán abból indulhat ez ki, arra gondoltam, hogy abból indulhat ez ki, hogy mi az ígéretekről úgy gondolkodunk, mint az emberek ígéreteiről. Hogy az ígéretet úgy tekintjük, mint amikor a másik ember ígér nekünk valamit. Ez emberek esetében nagyon töredékes. Nekem olyan sokszor megígértek egy csomó dolgot. Még mindig Hát nem azt mondom, hogy listát vezetek róla, de még mindig várok sok minden beteljesedésére, amit emberek nekem megígértek. Idestól már 25 éve tartozik valaki például egy könyvvel, de havonta megígér, hogy vissza fogja adni, vagy két havonta, de tényleg már megígérte 24 éve is, hogy vissza fogja adni, úgyhogy még az... Szóval azért az ígéretekre így tekintünk, mint az emberi ígéretekre, hogy hát az úgy jó, megígéri, aztán eltűnik. Aztán nem lesz bele semmi. Na, az Isten ígéretei pedig pont fordítva működnek, hogy nem látom, hogy hogyan, de azt tudom, hogy az lesz. Hogy azt, amit Isten megígért, azt véghez fogja vinni. És tulajdonképpen ez biztosítja azt számunkra, hogy a lelkünkben nagyon is hajnal van. Hogy lehet, hogy fizikailag körülöttünk sötétség van, lehet, hogy a világ azt mondja, hogy ez egy sötét világ, de hogy a lelkemben meg valami elindult, Isten valamit elindított, valamit elkezdett, van valami remény bennem. Ez a remény, ez nem bizonytalanság. Ez nem, keresem a jó szót, de nem találom, maradok ennél. Ez nem bizonytalanság, ez a biztosság. Hogy a lelkemben hajnal van, és hogy nem tud elég sötét lenni, hogy az Isten ne tudjon ott megszólítani engem. Olyan gyönyörű, hogy ezt a gondolatot, ezt a Szentírásban többször próbálják többféleképpen magyarázni. Az én egyik kedvencem a 139. Zsoltár, egy gyönyörű imádsága, amelyben azt olvashatjuk, hogy ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. És az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Hogy Istennél nincsenek lehetetlen helyzetek. Hogy Istennél nincsen sötétség. Nálam van sötétség. Az én lelkemben tud sötétség lenni. Az én reményeimben és vágyaimban tud sötétség lenni. De nincsen olyan, hogy az Isten számára sötétség lenne. És nincsen olyan, hogy az Istennek azon kéne törni a fejét, hogy hát akkor ez nem jött össze, akkor mi legyen most, mert ő se tudja. Isten tudja. Isten nagyon jól tudja. És tudja, hogy mikor jön el az az idő, amikor majd megszólal. És kedves testvérek, utolsó gondolatként engedjék meg még ezt, hogy amikor megszólal, akkor viszont Isten ezt mindig nagyon személyesen teszi. Szóval nem olyan, mint amikor valaki kiáll nagyon sok ember elé, és akkor ott, hanem hozzám szól, hozzám személyesen. Te Hajdúsz Mola Patrik, vagy te nem tudom ki, bárki. Hát hozzám szól, tudja a nevemet, tudja az életemet, ő teremtett. Ő látja, hogy mivé teremtett, ő látja, hogy mivé kéne válnom. És ő biztosítja nekem ehhez a lehetőségeket is. Szóval kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a mai világnak, a céltalan sötétségben élő embereknek, nekünk lehet-e nagyobb örömhírünk annál, mint hogy ez az Isten, ez velünk van. Hogy ez az Isten, aki mindent tud, aki ismer engem, de nálam sokkal jobban, meg még az anyukámnál is jobban, meg mindenkinél jobban, hogy ez az Isten, ez tudja, hogy mikor van az a pillanat, amikor szólni kell, mikor van az, amikor hátra kell lépni és hallgatni kell, de amikor szól, akkor nagyon személyes, és nem hajnalodik azonnal, sötétség marad, de már megvan a reményem, és már megvan a célom, és aztán Isten meg fogja adni azt is, hogy ahhoz a célhoz holnap el tudjak jutni, mindig egy lépéssel közelebb, nem kettővel, egyel. Tegnap egy esküvőt tartottam, nem itt a templomunkban volt, és azt mondtam a párnak, hogy ha csak egy picit közelebb leszel holnap Istenhez, mint ma voltál, akkor ez elég. Szóval nem kell hirtelen ott teremni mellette, de ha holnap úgy kelek föl, hogy na ma egy picit közelebb vagyok az Istenhez, akkor ez egy szép út lesz, ahol egyre jobb helyen vagyok, és vándorolok ő országa felé és az ő világa felé. Isten adjon nekünk ehhez reményt, biztos tudását a reménynek, hogy ez van, ez a miénk, ez elérhető, és adja meg Isten azt, hogy amikor meg nagyon-nagyon rossz és nagyon sötét van, akkor pedig meglássuk azt, hogy mi a következő, mit mutat nekünk, lábom előtt mécses a te igéd mondja, hogy mi az a mécses által megvilágított következő lépés, amire átlépünk, és majd megyünk szépen előre. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy a legsötétebb pillanatainkban sem hagysz magunkra. Van, amikor csendes vagy, van, amikor megszólítasz bennünket, de tudjuk, hogy nincsen olyan mélység és nincsen olyan sötétség, amelyben ne lennél ott velünk. Istenünk, add, hogy ezt magunk számára is világossá tudjuk tenni. Add, hogy ezt a gyerekeink számára, az unokáink számára is meg tudjuk mutatni, hogy jó a te közelséged, jó melletted lenni, jó ez a hely, ahol vagyunk, jó itt lennünk. Urunk Istenünk, ajándékozz meg a következő lépés lehetőségével és örömével. Légy velünk életünk minden pillanatában. Amen.